Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A szegények iránti szolgálatról és a szeretetről szól 14. Leó pápa első apostoli buzdítása. Nyilatkozta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, a májusban megválasztott egyházfő legelső pápai dokumentumáról. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása szokás szerint a szöveg latin változatának, Dilexite, szerettelek, kezdősoráról kapta a címét. A dokumentumot az egyházfő október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá, de a Szentszék most közölte több nyelven. 14. Leó a buzdításban kiemeli, hogy azért kell a szegényeket helyezni a központba, mivel a szegénység számos formája a mai korban is jelen van a világban. A szegények helyzete olyan kiáltás, amely az emberiség történetében folyamatosan életünkhöz, társadalmainkhoz, a politikai és gazdasági rendszerekhez, és nem utolsó sorban az egyházhoz szól, írta a pápa. 1700 gyermek iskolakezdéséhez járult hozzá az 5. alkalommal megszervezett mosolytáska akció. A gyűjtésben több mint 150 általános iskola diákjai és magánszemélyek is részt vettek, hogy adományukkal a legszegényebb családok gyermekeit támogassák, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirati irodával. A közlemény szerint 1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel magánszemélyek az adományoz.hu oldalon keresztül, amelyből a szervezők további táskákat tudnak biztosítani a rászoruló diákoknak. Hozzátették, a szervezet munkatársai így 1700 iskolaszerekkel megtöltött táskát juttathatnak el a nehéz helyzetben élő gyermekekhez az országban. A jogállam működtetéséhez mindenkorban elhivatott, lelkiismeretes, felkészült jogász szakemberekre van szükség, mondta Sulyog Tamás köztársasági elnök, a Polgári Közjegyzőség 150 éves jubileuma alkalmából szervezett konferencián Budapesten. Az államfő hozzátette, olyan emberekre van szükség, akiket a közjegyzői kar 1875 óta ad Magyarországnak, akiknek szakmaiságához, figyelmességéhez és pártatlanságához kétség nem fér. Olyan közjegyzőkre, akiknek a hitelesség őreiként valódi iránytűjük az igazságosság, hangsúlyozta. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az RMDSZ 17. ünnepi kongresszusán a Kolozs megyei Zsukiménesen. Utalva az RMDSZ fennállásának 35. évfordulójára kiemelte. A szervezet bebizonyította, hogy nem a méret, hanem az elszántság adja a közösség súlyát. Az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józanész, Brüsszelben a magyar érdekek képviselője, Budapesten pedig a megbízható partner, foglalta össze a magyar miniszterelnök. Hangsúlyozta, jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk, és 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra. A magyarok a teljesítményükkel, az érdemeikkel válaszolhatnak arra a kérdésre, hogy mi okból vannak a világon, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség Zsuki Ménesben tartott ünnepi kongresszusán, hozzátette. A Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre. Beszédében Orbán Viktor nagy örömként emlékezett meg arról, hogy egy magyar ember nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat csütörtökön. 3 év alatt ez már a 3. magyar Nobel-díj, a fizikai és az orvostudományi után most itt egy irodalmi is, jelezte. A román vendéglátókhoz is fordulva kitért arra is, hogy miért olyan mély a magyar nemzet tagjainak összetartozása, függetlenül attól, hogy Magyarországon, Romániában, Szlovákiában vagy Szerbiában élnek. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de helyenként megmaradhatnak tartósan felhős tájak. Estétől csökken a csapadékhajlam, majd hajnaltól éjszak felől ismét egyre több felhőzet érkezik, melyből helyenként az északkeleti határvidéken már eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen élénk, néhol erős maradhat, de délnyugaton és északkeleten jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben és a délnyugati határvidéken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 16 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban egy őszi könyvajánlóval várjuk Önöket, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Fekete István novellás kötetéből csemegézünk. Tartsanak ma is velünk! Hogyha könyvajánló vagy irodalmi műsorról van szó, hát egyszerűen megkerülhetetlen az az idézet, hogy itt van az ősz, itt van újra. Hát valóban becsöngettek, és lassan már a természet is elalszik. Habár nyáron egy picit így láttunk egy-egy rozsdás foltot így a kiégések miatt, de valóban az igazi rozsdásodása a természetnek, vagy az elalvása az most jön, és most van a természetes ideje is ennek. És hogyha ősz, arra gondoltunk most Mártival, hogy valami őszi elbeszélést, őszi könyvet, olvasmányt hozunk a hallgatóknak. És azt mondhatom, hogy gyakorlatilag egyszerre gondoltunk ugyanarra az íróra, mert nekem is eszembe jutott, mire Márti ajánlottad Fekete Istvánt. És azt hiszem, hogy ha természet, ha ősz, ha kirándulás, és hogyha én megyek valahol, ahol esetleg van egy kis tó vagy erdő, akkor valahogy akarva, akaratlanul eszembe jut ez a név, hogy Fekete István, és most egy olyan művét hoztad, ami még a VUK előtti. Mert hogy azt ismerjük a legtöbben.
Igen, ez valóban a VUK előtti kötete Fekete Istvánnak. 1962-ben jelent meg, VUK az 1965, tehát ez néhány évvel ezelőtt jelent meg először. Ez az író saját maga által összeállított novellás kötet, mely az Őszi Vásár címet viseli. Ez az első novellának a címe. Hogy miért is Őszi Vásár? Az egy nagy kérdés, mert igazából nem minden novella az őszről szól, mert talán a legdominánsabb téma benne az ősz. Több novellában sokszor előfordulnak őszi képek, őszi hangulat, őszi táj. Jobb címet valószínűleg nem tudott volna neki kitalálni, és ez egy nagyon sok, közel 50 novellából álló gyűjtemény. A Fekete Istvánnak más novellás kötetei is vannak, de talán ez van leginkább tematikusan rendezve, és most így szeptemberben, hát miről másról beszélhetnénk, hanem az őszről, mint ahogy te is említetted, és azt gondoltam, hogy ez most nagyon egy ilyen ősszel abszolút mindenki számára egy jó hangulatot árasztó könyv. Vannak emberek, akik szeretnek évszakhoz kapcsolódóan olvasni, ünnepekhez kapcsolódóan olvasni, és arra gondoltam, hogy így szeptember elején talán ez egy jó választás lehet, ha most ezt ajánljuk a hallgatóknak.
Azt olvastam, hogy Fekete István Jókai mellett a második legismertebb írónk itt hazánkban, és hogy rengeteg művét lefordították idegen nyelvre is, és valóban én azt gondolom, hogy népszerű. Népszerű a mai napig, mert igazándiból sokszor így a kötelező olvasmányokat is érik kritikák, de valahogy Fekete Istvánt még ezek a kritikák is egy kicsit így elkerülik, mert nem szoktam hallani így akár a szülőktől is, hogy nem szeretnék azt, hogy mondjuk akár a csít, a kelét, a vukkot, valamit elolvasson a gyermekük, hiszen igen, szeretnék, mert értékes, és a mai embereknek is van mondani valója, és én azt gondolom, hogy most még aktuálisabb mondani valója van azoknak a műveknek, amelyek azt szorgalmazzák, hogy az emberek menjenek ki a természetbe, legyenek a természet közelében, mert nagyon sok időt töltünk a gép előtt, a munkahelyen, bevásárlással, takarítással, ki mivel. De nagyon kevés időt töltünk azzal, hogy a saját és a közösségi időnket kint a természetben éljük meg. Mit gondolsz, hogy egyrészt miért népszerű mind a mai napig Fekete István, és mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy mit is tudhatunk róla, hiszen ő tipikusan abba a kategóriába esik, amelyet úgy szoktam hívni, hogy az újraolvasás művészete, hiszen lehet, hogy gyerekkorunkban találkoztunk vele. Egy-két információt mondott nekünk az irodalomtanár, aztán azóta már valószínűleg egy kicsit kikopott.
Igen, ez valóban így van, az én esetemben is teljes mértékben így van. Ezt a kötetet a közelmúltban olvastam. Én általában papír alapon, fizikai formában szoktam könyvet olvasni, ezt talán már többször is mondtam, hogy szeretem a régi köteteket kézbe venni, és ezt a könyvet nem találtam meg olyan egyszerűen papír alapon, ezért ezt a könyvben olvastam. Valahol praktikusabb is volt, mert ez egy Fekete István könyvei között azért ez egy vaskosabb kötet. Nyilván a vaskosabb alatt most itt egy ilyen 300 oldalt kell érteni, tehát azért tudjuk, hogy mondjuk a VUK is egy kis regény ahhoz képest, vagy akár a Tüskevás egy olyan nagy monstrum. Hogy miért is aktuális ez manapság? Talán azért, mert olyan témákat dolgoz fel, és olyan dolgokról ír, ami ma is valahol a közelünkben van, de mégis ő sokkal közelebbről fogja meg ezt, hiszen lehet, hogy nagyon kevesen ismerik azt a települést, hogy Gölle. Gölle egy Somogy megyei kis falu, azt hiszem, hogy 1000 fő alatti település, Fekete Istvánnak a szülőfalúja. Göllén talán nem olyan sok minden van, viszont van egy Fekete István múzeum, tehát megvan az írónak a kultusza, hiszen ő a gyerekkorát ott élte. És ez a novellás kötet, vagyis a novellás kötetnek az első része a Gölle nagy fejezet címet viseli, ami az ő göllei gyerekkoráról szól. Ezt mondjuk azt, hogy az ő ilyen 6 és 10 éves kora közötti időszakról szól. Nagyon sok kis történetről ír az ő gyerekkoráról, hogy hogyan éltek, mit csináltak, merre járt, és ebből arra lehet következtetni, vagy úgy tudjuk elképzelni, hogy ő egy nagyon természetközeli életet élt, tehát kint élt a szabadban. Ő például nem a naptárban nézte meg, hogy milyen hónap van, hanem azt nézte meg, hogy milyen madarak vannak az égen, most éppen hol tart a akármelyik mezőgazdasági kultúrának az éppen aktuális termése, tehát ugye hogy nem mindegy, hogy most hányan kalászált a búza, vagy már aratnak, vagy érik a kukorica, tehát ő ebből következtetett arra, hogy milyen hónap van, és az manapság nekünk nagyon elképzelhetetlen, hiszen nyilván a mai városiasodott társadalmunkban nagyon sokan meg sem tudják különböztetni egymástól ezeket a növényeket. Valószínűleg nagyon sok gyerek nem tudja felismerni, hogy az éppen milyen növény, és a számára teljesen elképzelhetetlen volt. Tehát nyilván egy kis faluba ő szabadon élhetett. A novelláiból úgy tűnik, hogy ő egy elég szabad gyerekkort kapott, ami alatt azt értem, hogy a szülei nem korlátozták. Nem feltették őt úgy, mint manapság nagyon sok gyereket, hanem hogy tényleg a többiekkel játszhatott, kimehetett egyedül, kimehetett az erdőbe, a mezőre, a szántóföldekre, tehát így teljesen így otthon érezte magát ebben a világban, ami manapság, nem azt mondom, hogy elképzelhetetlen, mert végül is elképzelhető lenne, csak teljesen más életet élünk. Tehát manapság nagyon kevesen élnek így. Lehet, hogy népszerű, vagy egyre népszerűbbnek tűnik az, hogy menjünk vissza így a gyökerekhez, és menjünk ki a természetbe, és egyre több fiatal mondjuk kiköltözik tanyára, de az egyre több alatt azt értem, hogy néhányan. Tehát azért még mindig nagyon kevesen vannak. Viszont Fekete István gyerekkorában, azt talán nem mondtam, hogy Fekete István 1900-ban született, tehát az ő gyerekkor az az 1900-as évek első évei voltak, ami még egy békés, nyugodt, az első világháború előtti időszak, tehát ez még az úgymond klasszikus, boldog békeidőknek az éveit idézi. Tehát ő teljesen máshogy élt, mint manapság, amikor félni kell attól, hogy nehogy bántsa valaki a gyereket, meg nem engedik el egyedül, meg nem mehet ki egyedül az utcára. Ezt szülők rettegnek attól, hogyha mondjuk egy gyerek kimegy egyedül az erdőbe, vagy ilyesmi. Viszont ebben az időszakban, ebben a korban ez természetes volt, hogy őt kiengedték egyedül. És valószínűleg az ő gyerekkora közrejátszott ahhoz, hogy az ő írói munkásságának egy jelentős része talán a természet leírásáról szól, az állatok viselkedéséről, de nyilván miért tudott olyan szépen írni mondjuk akár az állatokról, vagy a növényekről, vagy a fákról, mert ott volt köztük. És nyilván volt neki tehetsége ahhoz, hogy szépen meg tudja fogalmazni, szépen le tudja írni, és úgy meg tudja ezeket fogalmazni, hogy nem voltunk ott, nem vagyunk ott, nem látjuk, de mégis el tudjuk képzelni. Tehát milyen szépen le tudja azt írni, akár itt egyes novelláiban is, hogy milyen volt a vásár, vagy hogy hussusoknak a falevelek. És így el tudjuk képzelni, mint hogyha ott lennünk. És talán, hogy miért népszerű Fekete István, ahhoz a kérdésedre visszautalva azt tudnám mondani, hogy annyira naturalisztikusan tudja leírni, és nagyon szép nyelvezetet használ, hogy tényleg nagyon könnyen bele tudunk helyezkedni abba, nagyon könnyen el tudjuk képzelni azt, hogy ott vagyunk, tehát mintha vele együtt ott lennénk azokon a helyszíneken, és talán sokszor fel sem tűnik, hogy egyébként milyen régies nyelvezetet használ. Tehát, hogy mondtad, hogy nem nagyon lehet hallani kritikát az ő műveivel kapcsolatban, pedig akár lehetne az kritika, hogy réges a nyelvezete, mert sokszor mondjuk Jókai is megkapja azt, hogy milyen réges a nyelvezete, vagy akár Gárdonyi kapcsán is, hogy az egri csillagokhoz szószedetet kell készíteni. Lehet, hogy Fekete István műveiben is vannak olyan szavak, amiket nagyon sok gyerek, vagy fiatal, vagy akár felnőtt is nem ért, de ezek mind háttérbe szorulnak, mert a legtöbb ember nem ezt emeli ki, hanem a gyönyörű tájleírásait, természetleírásait, hogy hogy írja le az erdőt, a mezőt, a fákat, vagy akár az állatokat is, vagy egy vadászatról, hogy lehet olyan szépen írni, ahogy ő.
Kedves hallgatóink, folytatjuk őszi könyvajánlónkat Fekete István Őszi vásár című novellás kötetéről. Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Említetted, hogy tényleg mindig papír alapon szeretsz olvasni, hogy ezeket el is hozod ide, ezt ugye a hallgatók nem láthatják, és most valóban ugye e-könyv formájában hoztad el nekünk ezt a könyvet, bele is fogunk lapozni, de még most nem ez a pillanata jött el az adásnak. Miért pont ezt az elbeszélő kötetet, novellás kötetet szeretted volna most elhozni a hallgatóknak? Bár már egy fél mondatban említetted, hogy miért őszi vásár, de miért őszi vásár? Mert ki szoktunk térni ugye a címre is, miért ezt választotta? És milyen novellák találhatók ebben a kötetben, ebben a műben? És lehet ezt úgy olvasni, hogy az ember csak felcsapja valahol, és egyet elolvas belőle, vagy igazániból az a jó, hogyha az elejétől a végéig olvassuk, hogyan látod ezt?
Alapvetően ritkán szoktam novellákat olvasni, én regénypárti vagyok, ha lehet ilyet mondani. Azt, hogy ezt most nem papír alapon, fizikai formában olvastam, ennek igazából egy nagyon egyszerű oka van, hogy az elmúlt hetekben nem volt lehetőségem sem könyvtárból beszerezni, sem megvásárolni, és ezzel a kötettel nem rendelkeztem. Viszont néhány héttel ezelőtt egy idézet jött velem szembe Fekete Istvántól, és kíváncsi voltam, hogy ez mely művéből származik, és rákerestem, és nyilván a Fekete István életműnek a jelentős része elektronikus formában elérhető, így nagyon könnyű volt megtalálni, és ebből a kötetből származik. Egyébként ezt be is jelöltem, vagy ki is írtam, hogy ha lesz rá lehetőség, akkor ezt megosztanám a hallgatókkal, mert szerintem ez egy szenzációs idézet. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a hallgatók nem tudják beszerezni, mert ugye, ahogy említettük, 1960 62-ben jelent meg a könyv. Van neki egy 70-es, egy 94-es és egy 2010-es kiadása is. Úgy tudom, hogy 2010-ben jelent meg utoljára a Fekete István életmű a Lazzi kiadó gondozásában. Abban biztos, hogy ez megjelent. Novellás köteteknek vannak előnyei is és hátránya is. Nagy előnye talán az, hogy ha az embernek nincs sok ideje, csak akár néhány perce, mondjuk minden nap olvas belőle egyet, akkor is néhány nap, vagy akár több nap alatt végig lehet olvasni egy ilyen kötetet, és a történetek nem feltétlenül kapcsolódnak egymáshoz, sőt, nem kapcsolódnak egymáshoz jelen esetben, és így nincs az az érzés, hogy jaj, most egy nagyon izgalmas résznél nem szeretném abba hagyni a könyvet, hanem itt apró, kicsi, rövid történetek vannak, kívül a legutolsó novella, ami nekem hát az egyik kedvencem volt benne, a Tölgy, az egy hosszabb, közel 50 oldalas novella volt. Egyébként lehet úgy is olvasni, hogy az ember leül és elkezdi olvasni végig. Valahol kapcsolódnak egymáshoz a történetek, az ősz az sokszor megjelenik, mint téma. Én igazából azt mondanám, hogy ami leginkább összekapcsolja a novellákat, az az, hogy mindegyik Fekete István gyerekkoráról szól. Említettem is, hogy az első nagy résznek a címe az, hogy Gölle, a második résznek pedig a nagy fejezet címe az Erdőmező, ami arra utal, hogy a második rész inkább természetleírásokat tartalmaz, az első rész pedig az ő gyerekkoráról szól. Ott szintén megjelennek a természetleírások, de ott az emberek is, az emberi történetek, az ő gyerekkori élményei, hogy kikkel éltek együtt, mik történtek, milyen ünnepek voltak, milyen családi események voltak, bele leírja a karácsonyt, a bizonyítványosztást. Tehát tényleg az élet minden időszakáról, a születésről, az örömökről, a bánatról, a halálról, tehát lényegében a teljes életet, hogy az élet minden pillanatát, minden eseményeit lefedik ezek a sokszor rövid novellák. A második rész az Erdőmező pedig mind a négy évszakot valamilyen szinten bemutatja, és lényegében az teljes év természetváltozásait bemutatja abban a stílusban, amit tőle talán a hallgatók megszokhattak, hogy esetleg már más műveit is olvasták, és az utolsó novella az pedig egy hosszabb történet, aminek a Tölgy a címe. Ha valaki csak azt olvasná el belőle, szerintem már akkor is érdemes kézbe venni ezt a könyvet, mert ez egy különálló történet is lehetne, de valószínűleg valami oka volt annak, hogy Fekete István mégis ebbe válogatta bele. Nyilván a terjedelme az, most 50 oldal a novellában nem rövid, viszont egy kis regénynek meg túl rövid lett volna, és témájában teljesen belepasszol ebbe a válogatásba, és talán lehet azt is mondani rá, hogy egy nagyon szép befejezése a kötetnek.
Valóban, hát Fekete István ilyen erdész, vadász, irodalom egyik kiemelkedő alakjának tartjuk, és ehhez hozzá kapcsoljuk szinte azonnal az őszt, a természetet, és sok helyen meg tudunk pillantani egy-egy idézetet, ahogy te is mondtad, hogy téged is megragadott egy, és milyen jó, hogy az ember az idézettől aztán eljut a könyvig, és valóban a kezébe veszi, és ez tényleg egy olyan kötet, egy olyan mű, amiből lehet csemegézni. Itt egy vásáron tényleg találó a cím, hogy őszi vásár. Melyik volt az az idézet, amit téged megragadott, és milyen részleteket hoztál a hallgatóknak, hiszen ez a legizgalmasabb része mindig az adásunknak.
Konkrétan egy idézetet, egy hosszabb idézetet emeltem ki, ami nekem nagyon megtetszett. Igazából ennek az első mondata jött velem szembe a közösségi médiában, és ez keltette fel az érdeklődésemet így az egész kötetre. Mégpedig ez úgy szól. Az ősz megcsóválta a fejét, mert nem szeretett feszekedni, és odébb ballagott. A puha nyárfa aztán első szóra leszórta ezüstjét, a nyír aranyát, s a többiek mind apró levélpénzeiket, amelyeket kölcsön kaptak egy esztendőre. Csak a fenyők maradtak zölden, mert nekik folyószámlájuk van. Folyton kölcsönöznek, de fizetnek is, de még köztük is van olyan, a vörös fenyő, amely éppen úgy lehullatja tűlevelét, mint a hás, vagy a többiek a lombot. Szerintem ez az idézet olyan találóan meg van fogalmazva, talán ennél szebben ki sem lehetne fejezni azt, hogy össze mi történik, és olyan szépen megfogalmazza azt, hogy mi történik, hiszen most is, ha kinézünk az ablakon, látjuk, hogy egyes fejnek már hullik a levele, vagy megváltozik a falevelek színe, viszont itt is pont látunk egy fenyőt is, ami még hónapok múlva is zölden fog maradni. És hogy itt a Fekete István idézeteknél tartunk, és mondtad, hogy tőle nagyon sok mindent ki lehet emelni, talán kevesen tudják, vagy kevesebben tudják, hogy Fekete Istvánnak is van egy füves könyve, ami szerintem elég népszerű, hasonló a más írókhoz, akiknek készítettek egy ilyen füves könyvet, ami ugye az ő leghíresebb gondolatai, legérdekesebb gondolatai vannak összeválogatva tematikusan. Azt is lehetne ajánlani így mindenki figyelmébe, akár ünnepkörökhöz kapcsolódóan, akár tényleg évszakokhoz kapcsolódóan, vagy bármilyen életeseményekhez kapcsolódóan lehet benne olyan gondolatokat találni, ami lehet, hogy csak egy idézet, de az az egy vagy két mondat olyan mély gondolatokat, olyan szép leírást tartalmaz, amit nagyon sokszor, nagyon sok más jellegű megnyilvánulásunkban, akár bármilyen írásban fel lehet használni, vagy csak akár így valakivel, hogyha beszélgetünk, akkor sokszor eszünkbe juthat egy-egy Fekete István gondolat, ami éppen az aktuális beszélgetésbe pont odaillik.
És ez a füves könyv a megyei könyvtárban meg is található, mert pont nemrégiben, azt hiszem pár hónapja kölcsönöztem ki, úgyhogy tényleg mindenki számára elérhető, akár még kölcsönzéssel is. Köszönöm szépen, hogy megalapoztad az őszi könyvajánlóinkat, mert azt hiszem, hogy nem csak az idézet, de ez az egész műsor egy kicsit alapot adott arra, hogy hát most már megérkeznek azok a napok, amikor egy kicsit kuckózhatunk és olvasgathatunk esténként. Aztán ameddig még egy kicsit tudjuk élvezni a napsugarakat, addig valóban menjünk a természetbe, mert nem csak olvasni jó erről, hanem megélni is, vagy magunkba is szippantani. Úgyhogy Márti, köszönöm szépen a gondolataidat, és köszönöm, hogy újra közelebb vittél minket egy kicsit a Fekete Istvánhoz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Fekete István őszi vásár című novellás kötetéről beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, megint Mazsola című meséjének második részét halljátok, melyet Füranikó olvas fel nektek.
Sövényen innen, sövényen túl. Erős szélben mindig kinyílt a kertajtó, és ide-oda csapódott. Manócskát bosszantotta ez a rendetlenség. Készített hát egy jó erős zárat, és fölszerelte az ajtóra. Attól kezdve Mazsola folyton csak azt leste, mikor megy el Manócska hazúrról, és mikor lehet mögötte bezárni az ajtót. Olyankor kétszer is ráfordította a kulcsot, és diadallal röfögte.
Most ide nem jöhet be senki, csak az, akit én beengedek.
Azután turkálni kezdett a sövény aljában, és időnként felágaskodott, hogy megnézze, nem akar-e valaki bejönni. Például egy nagy szürke farkas.
Ha egyszer egy ilyen lompos farkas megállna a kertajtó előtt, és rákezdené, engedj be, Mazsola, annak aztán oda lehetne vágni. Életed nem jössz be, hiába könyörögsz.
Sajnos, nem csak, hogy farkasok nem jöttek bebocsátásért esedezni, de még egérke sem tévedt a tökház felé soha olyankor, mikor Mazsola a zárt kertajtó mögött őrködött. Pedig Mazsola még egy fakardocskát is faragtatott Manócskával a nagyobb tekintély végett. Hanem egyszer mi történt? Manócska elment hazúrról. Mazsola bezárta mögötte a kertajtót, azután szokásához híven kikukucskált a sövény fonatai között, hogy nem lát-e jönni valakit. És az, amit látott, felülmúlt a legeslegszebb elképzeléseit is, mert a kanyargó ösvényen egy medve közeledett a tökház felé. Igaz, egészen kicsi medve volt, de még így is sokkal nagyobbnak látszott Mazsolánál. Mancsából tölcsért formált, abba brummogta vele.
A bunnának nincs gallérja, mégis bunda a bunda.
Mazsola felkapaszkodott egy nagy kőre, hogy jobban lásson. A tökház elé érve a medvebocs megbotlott valami gyökérben, és majdnem hasra esett. Morogva megfogta a gyökér végét, és egy rántással kitépte a földből. Azután tovább ment, mintha a tökház a sövénykerítéssel, és sövénykerítésén a zárt ajtóval ott sem lett volna. Mazsola megijedt. Még utóbb elmegy. Fölkapta hát a fakardot, és hangos visítozással masírozni kezdett az udvaron.
Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére!
A nagy lármára lomhán megfordult a medvebocs, de éppen csak egy pillantást vetett Mazsolára, és már ballagott is tovább. Mazsola majd kiugrott a bőréből mérgében. Futott a sövényen belül a medve után, és kiabált.
Medve, te ide nem jöhetsz be!
A medvebocs megállt.
Oda?
Kérdezte egykedvűen.
Ide!
Azt hiszed?
Nem hiszem, hanem tudom, vágta rá Mazsola, mert bezártam az ajtót, hogy ne jöhess be.
A medvebocs szelíd fejcsóválással mondta.
Attól én még be tudnék menni.
Mazsola csak most vette észre, milyen vékony ágacskákból fonta Manócska a sövényt. Hadonázni kezdett hát a fakardocskával.
De nekem Manócska faragott kardot is, és ha bemernél jönni ide, mislik beaprítanálak.
A medvebocs egy ideig érdeklődve szemlélte az orra előtt ugrándozó kis fakardot, azután elkapta, és egy roppantással ketté törte.
A kardom! A kardom!
Sivalkodott Mazsola.
Ne megállj, te medve! Ez még megkeserülöd!
És kavicssal kezdte dobálni a medvebocsot.
Ne dobálj, te! Brummogott
a bocs.
Mert bemegyek, és úgy helyben hagylak, hogy megemlegeted.
Mérgében Mazsola megfeledkezett arról, hogy a sövényt vékony ágacskákból fonták.
Ide akarsz te bejönni?
Visította.
Ide ugyan nem teszed be a lábadat!
Aztán valami recsent, és a következő pillanatban a medvebocs ott állt közvetlenül Mazsola orra előtt.
Ki mondta, hogy nem jövök ide be?
Kérdezte brummogva. Azám, ki is? Mazsola riadtan körülnézett. Mint az előbb még lett volna itt egy mérges és harcias malac, de az még akkor volt, amikor a sövény egészben volt. A medvebocs is körülnézett, mintha ő is azt az iménti mérges malacot kereste volna.
de mert csak egy egészen szerint kismalacot látott maga előtt, barátságosan azt mondta.
Milyen szép nagy tök, még nem is láttam ekkorát.
Ebben lakunk, magyarázta Mazsola. Akarod, hogy megmutassam? Mire Manócska hazaért, Mazsola a legnagyobb egyetértésben játszott a medvebocsal. Nézd, Manócska, ez Menyus, a barátom, mutatta be új játszótársát Mazsola.
Szívből örvendek, simogatta meg Manócska a mackó buksi fejét. És mióta vagytok barátok?
Mióta? Nézett Mazsola Menyusra. Mióta is?
Mindketten a sövényre sandítottak. Manócska követte pillantásukat, és egy nagy lyukat látott a sövényben. Körülbelül akkorát, mint Menyus.
Aha, értem, mondta Manócska.
Azóta vagytok jó barátok, mióta nincs köztetek a kerítés, igaz? A jó barátok rábólintottak, hogy igaz. Azután Manócska vezényletével befoltozták a sövényen a lyukat, éppen csak akkor karést hagyva rajta alul, hogyha Mazsola lusta a kapu felé kerülni, átférjen alatta.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, megint Mazsola című meséjének második részével búcsúzunk tőletek, melyet Fűr Anikó olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését a nemrégiben boldog elvatott Bódi Magdiról. Grunda János műsorát hallják.
Pál apostol mondja a II. Korintusi levélben, 8. fejezet 13-15. versig, nem azt akarom, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek meg nyomorúságotok, hanem legyen egyenlőség. Most a ti bőségtek pótolja amazok hiányát, hogy majd azok bősége pótolja a ti hiányotokat, és így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, nem volt fölöslege, és aki keveset, nem szenvedett hiányt. Vagy ugyancsak a II. Korintusi levélben, 5. fejezet 6-7 vers, aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven is arat. Mindenkinek úgy adjon, ahogy szívében elhatározta, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Én azt hiszem, hogy az adakozást is lehet gyakorolni, és bele lehet jönni, mint kiskutya az ugatásba. Ugyanúgy, mint a futás is az elején nehéz, ha valaki régóta nem futott, vagy nem mozgott, nem kocogott, nagyon nehéz elkezdeni, de szép lassan, fokozatosan, és a fokozatosságon itt hangsúly van, belejön, és már nagyon nagy örömet okoz neki. A szentmisére járást is úgy tapasztalom, hogy így van. Nagyon könnyű leszokni róla, és nagyon nehéz visszaszokni rá. Az adakozás is egy olyan téma, ami talán most a mai korban nem annyira központi, de tudjuk, hogy a keresztény életünknek a három alappillére az imádság, a bőt és az alamizsnálkodás. Tehát ezt a harmadik lábat se felejthetjük el, meg hát a böjtöt sem, az se egy nagyon népszerű manapság. Nagyon kevesen vannak, akik komolyan áldozatot hozva böjtölnek. Úgy böjtölnek, hogy már fáj, természetesen mindig bölcsességgel és józansággal. De az alamizsnálkodás is egy olyan téma, ami egy kicsit elhallgatott, vagy nem nincs a központban, az életünkben. A helyes alamizsnálkodásról tanít minket Bellár, mint Szent Róbert, de vele még majd foglalkozunk. Még külön az ő könyvét átnézzük, mert ez a jó halál mesterségéről szóló könyv, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Most csak érintettük Bódi Mária Magdikán keresztül az alamizsnálkodás témáját, de nem fejtettük ki teljesen. fölhívja a figyelmünket arra, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévőkért, és felelősek vagyunk a ránk bízott vagyonért, és itt nem csak a pénzt értem a vagyon alatt, hanem a mulandó javakat, amiket Istentől kaptunk, hogy osztogatjuk szét, és hogy szerezzük meg vele az örök életet Isten kegyelméből. A szegényekhez való hozzáállásunkkal kapcsolatban összefoglalva, Jézus a szegényekben önmagát látja, a szegények segítése nem opcionális, hanem a keresztény élet központi eleme. Pál apostol szerint a javak célja a közösségben való megosztás, hogy senki se nélkülözzön. Most haladjunk tovább Bódi Mária Magdika életéről szóló könyvben. Még nem mindig áll rá a szám arra, hogy boldog Bódi Mária Magdolnát mondjak, ezért elnézést kérek mindig, de értsük úgy, hogy már ő boldog, és már ott van a mennyországban. Így írja a könyv, és így emlékszik meg róla az édesanyja. Szerette a játékot, a kézi munkát, de még inkább a jó olvasmányokat. Ha játék közben illetlen szót hallott, rájuk szólt: gyerekek, fogjátok be a szátokat, ez nem illik. Magdika szerette a játékot. Az ember játékos. Játékosnak teremtette az Isten, a játszó ember. Gyerekkorunkban még nagyon szeretünk játszani, aztán ez a képességünk lehet, hogy egy kicsit felnőtt korunkra meggyengül, de alapvetően játékos az ember, egy felszabadult lélek, aki Krisztusban él, aki kegyelmi állapotban él, még ha sok nehézségek és szenvedés között él is, mindig ott van benne a játékosság, a gyermeki játékosság. Magdika szerette a jó olvasmányokat. Minap beszélgettem egy kedves hívő testvérünkkel, és ajánlottam neki egy olvasmányt, lelki olvasmányt, és mondta, hogy hát én már nagyon régen olvastam lelki olvasmányt, inkább csak a munkámmal kapcsolatos szakirodalmat olvasom, de nem marad időm a lelki olvasmányokra. És megkérdezte, hogy nem elég csak hallgatni a YouTube-on, meg podcasteken hasonló elmélkedéseket, kell még lelki olvasmányokat is olvasni? Én azt javasoltam neki, hogy igen, olvasson. Természetesen jók az interneten hallgatott tanítások is, de más, amikor olvasok valamit. Valahogy másképp jut be a rendszerbe, másképp jut be az agyamba, a szívembe. Egyrészt ott megállhatok, lassíthatok, gyorsíthatok, újraolvashatom, és elmélkedhetek rajta. Amikor meg valamit hallgatok, ugye elmondta, és utána már nem tudok visszamenni, vissza tudom pörgetni, de általában nem szoktuk. Szóval lelki olvasmányokat a szentek is ajánlják, és nagyon szükségesek a lelki életünkben való fejlődésünkben. Mindenkinek ajánlom, hogy mindig legyen lelki olvasmánya, amit olvas. Amikor az egyikkel végeztünk, akkor jöhet a következő. Alapvetően a Szentírást azt minden nap olvassuk. Ne legyen olyan nap, hogy nem szólal meg az ige, nem olvasunk a Szentírásból, és most nem akarok rátérni, hogy hogyan olvassuk a Szentírást. Nyilván ennek is megvannak a szabályai, de az észszerűsége. Mindenképpen folyamatosan is olvassuk. Persze bele-bele is olvasgathatunk, meg kinyithatjuk, de alapvetően folyamatosan olvassuk, beletesszük a könyvjelzőt, elolvasunk egy fejezetet, egy oldalt, ki mennyit bír, vagy akár csak egy mondatot, és azon elgondolkodunk, imádkozva olvassuk a Szentírást, mint egy imádságot, hallgassuk Isten szavát, és haladjunk benne. És amikor végeztünk, akkor újra kezdjük, és ha megint végeztünk, megint újra kezdjük, és egész életünkben folyamatosan olvassuk. És emellett természetesen lelki olvasmányokat. Nem árt, ha van valaki, aki segít nekünk ebben, például a lelkivezetőnk, vagy a plébánosunk, biztos vagyok benne, hogyha valaki szeretne lelki olvasmányokat olvasni, és oda megy a plébánosához, a papjához, és kér tőle könyvet, egész biztos, hogy ad neki. Nekem is van egy-két hívem, aki lassan kiolvasta a könyvtáramat, bár nem olyan kicsi a könyvtár, és kis túlzással mondtam, hogy kiolvasta, de minden héten jönnek egy-egy könyvért. És azt is megtapasztaljuk a lelki olvasmányok terén, hogy a Jóisten vezet ebben is minket, ha megengedjük neki. Lehet, hogy embereken keresztül, éppen az atyán keresztül, aki ajánl nekem könyvet, de meg fogjuk tapasztalni, hogy éppen olyan könyvet kapunk, ahol tartunk a lelki életünkben, ami minket abban segít, hogy előre haladjunk az életszentség útján. A nagy lelki írók segítségével, akik a Szentlélek sugallatára írták, amiket írtak. Nem kell nekünk újraértelmezni a katolikus tanításokat, fogadjuk el ezt a 2000 éves kiforrott lelkiséget, és álljunk a nagyoknak a vállán, merjünk az ő vállukra állni, és rajtuk keresztül ostromolni a mennyet. Tehát Magdika, mint ahogy jól tudjuk róla, nagyon szeretett olvasni jó könyveket, lelki olvasmányokat. Azokat a könyveket szerette csak, ami Jézusról szólt. Gyerekként is Magdika, ha játék közben illetlen szót hallott, rászólt a gyerekekre. Fogjátok be a szátokat, ez nem illik. Mi is nyugodtan szóvá tehetjük, hogyha a környezetünkben csúnyán beszélnek, vagy illetlenül beszélnek, vagy csikamlós dolgokról beszélnek. Okosan, szelíden, szeretettel, de a határozottságot nem mellőzve szóljunk rá, akár a gyerekekre, akár a felnőttekre, és így is tegyük szebbé a világot, és szebbé a lelkeket. Mert hát mindenki azt mondja, ami a szívében van, szívbőségéből szól a száj, és hogyha valakinek csúnya szavak, vagy illetlen szavak jönnek ki a száján, akkor bizony ott a szívében is valami olyasmi van, ami nem odavaló. Azt ki kell tisztítani egy alapos, mély szentgyónással, bűnbánattartással és egy határozott döntéssel. Én számon többet nem jön ki illetlen vagy csúnya szó, mert azt is tudjuk a Szentírásból, hogy minden szavunkért felelni fogunk. De egyébként minden gondolatunkért és minden cselekedetünkért. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi jön ki a szívünkből, a szánkon keresztül, és ezzel szebbé tesszük a világot, vagy pedig fertőzzük és romboljuk a világot. Folytatom a könyvet. Szüret alatt még jobban csodálkoztak viselkedésén. Mint általában most is elég emelkedett volt a hangulat. Az ő száján azonban egyetlen illetlen szó se jött ki. Ha mások kétértelmű dolgot mondtak, hallgatott. Pletykát véletlenül sem lehetett tőle hallani. De annál szebben beszélt Istenről, és arról, hogy milyen boldog lehet egy Istennek szentelt élet. Nem győzök álmélkodni Magdika lelkiségén, de azt hiszem ezzel így vannak a kedves hallgatók is, legalábbis remélem. Tehát mindegy, hogy milyen környezetben volt, szüreten, vagy a munkahelyén, ahol ilyen-olyanokat beszéltek, az ő száján egyetlen illetlen szó se jött ki, amióta ismerték, kicsi gyerekkora óta egészen a haláláig. Pletykát véletlenül sem lehetett tőle hallani. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, és merjük rajta kapni magunkat, akkor bizony rájövünk arra, hogy milyen gyengék vagyunk a pletyka területén, és bizony milyen könnyen bele tudunk mi is csúszni a pletykálkodásba. Persze aztán majd mentegetőzünk, hogy én csak ott voltam, én nem én kezdeményeztem, én csak belekeveredtem. Aztán persze beleszólok egy-egy szót, egy-egy mondatot, különösen ha olyan emberről van szó, aki nekem is rosszat tett, egyetértek, bólogatok azzal, amiket a többiek mondanak, persze én nem pletykálok, nem is olyan családból származom, de bizony benne vagyok. és utána csak kapálózom, mint hal a hálóban, már a sátán kelepcéjében, és megtettem azt, ami nem olyan kis bűnám, mert a másiknak a becsületét sértjük. Ha pletykálkodást hallunk, vagy olyan társaságba keveredünk, akkor többféleképpen viselkedhetünk. Hát lényeg az, hogy mindig szeretettel kell hozzáállni a másik emberhez is, és ahhoz is, akiről beszélnek, és ha szeretettel állok hozzá, akkor én nem fogok rosszat mondani róla. Ha nincs bennem szeretet, akkor mondok rosszat róla. Szeress és tehetsz bármit. Tehát az egyik lehetőség, amit egy ilyen helyzetben tehetek, hogy elköszönök tőlük, és azt mondom, hogy ne haragudjatok, én ezt nem akarom hallgatni, én inkább elmegyek. Ez talán sértődéshez vezethet, de mégiscsak egy jelzés a többiek számára is, hogy nem jó, amit tesznek. Aztán azt is megtehetem egy ilyen helyzetben, hogy miközben mások rosszakat mondanak egy olyanról, aki természetesen nincs jelen, én elkezdem dicsérni. Ők mondanak valami rosszat, én mondok rá mindig egy jót. De tudjátok-e, hogy milyen jó szívű, és mennyi jót tett, és előbb-utóbb nagyon idegesek lesznek azok, akik ezt hallgatják, mert mi nem azért jöttünk ide, hogy jókat mondjunk róla, hanem hogy rosszakat. És előbb-utóbb észre térnek, és reméljük, hogy abba hagyják. Aztán a következő lehetőség, hogy megállítom ezt a beszédet, a pletykálkodást, és azt mondom, hogy most ezt ne folytassuk, hívjuk ide az illetőt, és utána folytassuk. Hát akkor már senki nem akarja folytatni, ha ott van az illető, mert az csak úgy jó, hogyha nincs ott, ha távol van. De tudjuk meg, hogy egy olyan társaságban, ahol másokról pletykálnak és rosszakat mondanak, ha nem vagyok ott, ez a társaság rólam ugyanúgy elmondja a rosszat. Ebben nyugodtak lehetünk. Tehát a pletyka nem olyan ártatlan dolog, a másik becsületét sérti, lehet rágalmazás, lehet megszólás, attól függően, hogy amit mondanak, az igaz vagy hazugság. Mindenképpen nagyon ártalmas, és óvakodjunk tőle, és soha ilyenbe ne keveredjünk. Vegyünk példát ebben is. Boldog Bódi Mária Magdikáról.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották Bódi Mária Magdolnáról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!